Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új irodát nyitott Miskolcon a VOSZ, szakrális témájú fotókiállítás nyílt az egri érseki palotában, a tartós hőség miatt később indult a szarvasbőgés. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Miskolc belvárosában megnyílt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének új irodája. Eddig a Szentpéteri kapuban várták a vállalkozókat, most az új létesítmény átadásával közelebb kerültek a banki és szakmai partnerekhez. Ádám Imrét, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnök helyettesét hallják.
Igyekeztünk új helyszínt választani, új helyszínt 25 év után. 25 évig kim voltunk a Szentpéteri kapuban, egy gyönyörű irodában, amit az ügyfelek is nagyon szerettek, hiszen kiváló parkolási lehetőség volt, ingyenes parkolási lehetőség. Viszont 25 év után úgy döntöttünk, hogy a belvárost választjuk, közel a banki, illetve a szakmai partnereinkhez, és lehetőséget adunk a vállalkozóknak is, hogy még közelebb kerüljünk hozzá. Hozzájuk, könnyen megtaláljanak minket, és egy nagyobb, elegánsabb irodában tudjuk őket a különböző vállalkozási tevékenységekben segíteni. Nagyon sok tevékenységünk van, szolgáltatunk. Egyrészt érdekképviselt vagyunk, hiszen a vállalkozóknak a bármilyen problémájuk van a vállalkozásokat érintő döntésekkel kapcsolatban, tehát például jogszabályi problémájuk van, vagy megoldást keresnek valamilyen szakmai problémára, nyugodtan fordulhatnak hozzánk. Ehhez most már nem csak a VOSZ elnöksége tud segítséget adni, hanem van egy VOSZ tanácsadónk is, aki állandóan itt van, és várja a vállalkozókat azért, hogy ha kérdésük merül föl, ha bármilyen segítséget kérnek, akkor tudjon tájékoztatást adni. A másik a nagyon fontos, hogy a kamarával közösen a Széchenyi Kártya programot forgalmazzuk, és azt gondolom, hogy az vállalkozók számára ez a legfontosabb Magyarországon ma hitelforma, amit el tudnak érni, kedvező kamatozással, állami támogatással, állami garanciavállalással. A harmadik pedig az, hogy kulturális missziónkba is bevonjuk őket. Célt adunk nekik arra, hogy mivel, hogyan tudnak jótékonykodni, hogyan tudnak segíteni művészeken, tudományokon, sportokon, hiszen a Prima rendezvényünket is nagyon sokan támogatják, és részt vesznek benne. 1100 vállalkozónk van a megyében, tehát 1100 vállalkozói tagja van a VOSZ-nak. Elsősorban hírleveleken keresztül tájékoztatjuk őket, másrészt pedig rendezvényeket tartunk, amire meghívjuk a vállalkozókat, és nagy számban el is szoktak jönni. Igyekszünk őket olyan információkkal, olyan tudásanyaggal ellátni, ami segíti a vállalkozásukat.
Eppel János, a VOSZ elnöke, az iroda kibővült szolgáltatásait méltatta.
Eddig is jelen volt a VOSZ a Vármegyében, illetve Miskolcon, de az csak és kizárólag Széchenyi Kártya hitel tanácsadással foglalkozott. És ez egy nagyon erős szolgáltatásunk volt jelenleg, és a következőkben mindig a legerősebb szolgáltatás, és ezért ez nagyon fontos, hogy az megmaradjon, ez az erős láb. Ugyanakkor olyan tudás, olyan kompetencia adottságok halmozottak fel a szervezetünkben, és a személyes kapcsolatok ereje, ami a Széchenyi Kártya program létrejött, az adott arra, hogy kibővítsék ezeket a szolgáltatásokat. Ne csak hiteltanácsadás, biztosítási tanácsadás, energiatanácsadás, ESG tanácsadás, és még nagyon sok minden más. Ehhez viszont természetesen kell tér, kell infrastruktúra, kell technika, és ami legfontosabb, kellenek felkészült emberek. Tehát az eddigi Széchenyi Kártya tanácsadók maradnak, természetesen, és viszik tovább áldásos munkájukat, de kiegészülünk olyan tapasztalt, felkészült kollégákkal, akik az előbb említett szolgáltatásokat nagyon aktívan, hatékonyan, személyes kapcsolatokon keresztül a vállalkozások felé közvetítik. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség a vállalkozásoknak. Mi azt gondoljuk, hogy nem csak központban, hanem az ország egész területén, nem csak elméletben tanácsadással, hanem gyakorlati kézzelfogható megoldásokkal kell rendelkezésre állnunk a vállalkozások számára. Soha nem volt ennyire fontos, mint ebben a felbojdult világban, hogy legyenek tájékozódási pontok, legyenek kapaszkodók, legyenek megoldások, méghozzá kézzelfogható és gyakorlati megoldások, nem csak az elméleti tanácsadás. És ennek a letéteményese minden vármegyében, Miskolcon itt most. Ez az iroda, kibővült szolgáltatások, a vállalkozásfejlesztési program, a Széchenyi Kártya program továbbvitele mellett jelentik az előrelépést, a fejlődést és az új lehetőségeket a vállalkozások számára.
Munkamegbeszélést tartottak a kamionok Bodrog közé közlekedésének helyzetéről. A térség országgyűlési képviselője, polgármesterek és a közút szakemberei igyekeztek olyan közös megoldásra jutni, amely megnyugtató lehet az érintett települések lakóinak. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Visszatérő probléma a bodrogközi utak állapota, amely időről időre ugyan javításon, kátyúzáson vagy akár teljesen új aszfaltréteg általi felújításon megy keresztül, de mindezek nem bizonyulnak elégséges megoldásnak mindaddig, amíg nagysúlyú teherforgalom terheli az utakat. Az elmúlt években az ország több pontján adtak át zenélő utakat. A helyiek viccesen fogalmazva azt szokták mondani, nekünk nem kell zenélő út, halljuk az autók lengéscsillapítóit, gumijait, így is a bodrogközi utakon. Sárospataktól már eddig is korlátozták a kamionosok közlekedését az érintett útszakaszon, a mostani egyeztetés alkalmával egy körbehatárolt zónát hoznának létre a térségben, ahol megtiltanák a kamionforgalmat, mondta el dr. Hölcsik Rihála, térség országgyűlési képviselője.
A munka megbeszélésnek a tárgya elsősorban a kamionforgalomnak a kiszűrése Bodrog közről, ami valóban több évtizedes probléma. Most két verziót dolgoztunk ki a szakemberekkel, és végül az első verzió mellett döntöttünk, ami Bodrog köz teljes lezárását jelenti abban a tekintetben, hogy a 12 tonna fölötti illegálisan engedély nélkül érkező kamionokat kiszűrjük. Ez azt jelenti, hogy a három város, három hídja, azaz Sátoraljaújhely a Víztelettől, a Sárospataki Bodroghíd, illetve a Cigándi Tiszahíd által behatárolt utakat lezárjuk az illegális kamionok forgalom elől.
Olá Krisztián, Cigándváros polgármestere már több ízben jelezte, hogy a településükön és az egész Bodrog közben áthaladó kamionforgalom milyen hátrányokkal jár az ott élők számára. Reméli, hogy a mostani megbeszélést mi hamarabbi tettek fogják követni, és a zóna kijelölés mellett be is tartatják majd a szabályokat a fuvarozókkal.
Abból, hogy a tranzitforgalom átmegy a Bodrog közön, ebből a Bodrog köz soha semmilyen szinten nem profitált. Ideig mi mindig hallgattunk, mindig csendben voltunk, mindig mások érdekeit néztünk. Én úgy gondolom, hogy most mindenki a sarkára állt, elővettük a Bodrog köz érdekeit, mégpedig azt, hogy védjük meg az útjainkat, hiszen nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy saját forrásból esetleg felújítsuk az utakat, vagy állami forráshoz hozzájussunk. Ezek a lehetőségek korlátozva vannak. Én úgy gondolom, ez az egyetlen megoldás, hogy kitiltsuk innen őket, vagyis ha nem is a kitiltásra vonatkozom, de szabályszerű közlekedésre ösztökéljük őket. Ha ez mind sikerül, én úgy érzem, hogy jelentősen megoldjuk azt a problémát, ami több évtizede sújtja a Bodrog közt.
Szakrális témákban meghirdetett fotópályázat nyertes alkotásaiból nyílt kiállítás Egerben az érseki palotában. A tárlat amatőr és professzionális fotósok műveit vonultatja fel, Bércesi András összeállítását hallják.
Csíksomlyó és a Kárpát-medencei keresztény értékek címmel nyílt kiállítás az egri érseki palota turisztikai és látogató központban a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének egri csoportjával közös szervezésben. A Nagy Krisztina Mária énekeivel színesített megnyitón Béres Gyula hittanár, a kész egri tagja, a zarándoklat teológiai, bibliai alapjairól szólt.
A zarándoklás lényegét a búcsú járásban lehet átélni. A búcsújáró útra kell, hogy a profánból kiszakadva meglátogassa, elérje a szakrumot, a szent helyet, ahol teljesebben, üdvösségszerző módon tapasztalja meg Isten jelenlétét. Old le lábadról sarudat, mert a hely, amelyen állsz, szent föld, hangzik Mózesnek a felszólítás. A búcsújáró nem abszolutizálja a zarándoklást, mert Isten az állandóságban is jelen van, dinamikus és statikus egyben. Így törekszik a zarándok, Istenben, Isten felé.
Keresztes Dénes a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnök helyettese a kiállítás történetét ismertetve elmondta, A Kárpát-medencei Magyarság evangelizációjáért alapítvány pályázatára érkezett művekből állították össze az anyagot. Ez is jól kifejezi a nagymúltú szervezet céljait.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 35 évvel ezelőtt alakult ökumenikus civil szervezet, aminek az alapelve a krisztusi tanítások megjelenítése a hétköznapokban és a mindennapi életben. Nem a templomokban, nem az imaházakban, hanem a mindennapi életnek, a civil életnek az evangelizációja. És ezt a törekvésünket segíti az, hogy nem csak ebben a szűkre szabott országban fejtjük ki a tevékenységünket, hanem az elcsatolt területek magyarságánál is jelen vagyunk, hiszen ők ugyanúgy tagjai keresztény Magyarországunknak, mint mi, sőt, aki járt már a határainkon túli régiókban, talán érzékelhette is, hogy ők sokkal inkább keresztények és magyarok, mint mi vagyunk.
A képeket amatőr és professzionális fotósok alkották. A fő téma a pályázati kiírásnak megfelelően a csíksomlyói búcsú, a pápalátogatás és tekintettel a szervezet ökumenikus jellegére a Kárpát-medence keresztény értékei. A 26 képből álló tárlat képei olykor művészi, máskor dokumentáló jelleggel mutatják be az adott témákat.
A tartós hőség miatt később indult a szarvasbőgés idén. A gimszarvas párzási időszaka már tart, ezzel együtt a vadászati szezon is elkezdődött. Ezért nem csak az erdőjárókat, hanem az utakon közlekedő autósokat is óvatosságra intik a szakemberek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében leginkább a beregi vidéken érdemes a fokozott elővigyázatosság. A részletekről Fazekas Gergelyt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászkamara titkárát hallják.
Gyakorlatilag az ősz egy olyan ünnepe a magyar vadászatnak, amikor a magyar fővad, a gimszarvas elkezdődik a szaporodási időszakát, elkezdődik a bőgés, és hát ez valóban egy ünnepnap nekünk, és hát az autósoknak is lehet egy izgalmasabb időszak, bár jellemzően azt tapasztalom, azt tapasztaljuk itt a rendőrség egyeztetve, hogy nem ilyenkor ütik el a legtöbb szarvast, viszont miután ugye ilyenkor aktívabban mozognak, többször láthatjuk őket, ez kétségtelen, többször találkozhatunk velük. Általában a tavaszi időszak, amikor ugye revír foglalnak, jobban mozognak, amikor ugye ezek a nagy rudlik felbomlanak kisebb családokra, akkor találkozunk jobban az úton a szarvasra, hiszen keresik a helyüket. Ilyenkor viszont a bőgési időszakban ugye megint van egy aktívabb mozgás, ugye elindulnak a bőgőhelyek fele a tehenek, utánuk majd a bikák, ugye a bikák verekszenek, hajtják egymást, tehát valóban esetleg többször is találkozhatunk velük az úton. Viszont a jó hír az, hogy megyénkben, bár kiváló a gimszarvas állomány, létszámában messze nem az a mennyiség van, mint mondjuk a dunántúli megyékben, Somogyban vagy Tolnában, tehát igazából nem kell attól rettegnünk, hogy valahol itt a Nyíregyháza környékén egyszer csak fényes nappal elénk dobban egy 10 kilós agancsúlyú bika. Tavaly mindössze 19 szarvas elütését jelentették be a megye vadásztársaságai. Ennek is jelentős része fiatal korosztály, tehát borjú vagy ünő volt. Mindössze azt hiszem, hogy 3 vagy 4 bika volt közte. Ez sem biztos, hogy ugye kapitális bika. De most, ha ezt visszahoztjuk, ugye 365 napra és 94 vadásztársaságra mennyi van a megyébe, akkor látjuk, hogy azért roppant pici az esélye annak, hogy mi egyszerű autós honpolgárként pont olyan szerencsések legyünk, hogy pont egy bőgésben egy bikát fogunk elütni az autóval, tehát nyilván figyelni kell, de nem kell tőle rettegni, inkább csodálni kell ezeket az állatokat.
Végül az időjárásról. Holnap alapvetően borult lesz az ég, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Ahogy most éjjel, a következő estétől is majd nagy mennyiségben várható eső, sokfelé viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik a levegő, 15-16 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 13-án pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Üdvözlöm hallgatóinkat, az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Sokszínű programsorozattal ünneplik az Egri Bikavér születésnapját idén. Energetikailag korszerűsítik Nyírbátor szociális szolgálatának épületeit. A rendőrség és a vadásztársaságok fokozott óvatosságra kérik a közlekedőket a szarvasbőgés ideje alatt. Ezek mai adásunk főbb témái. Sokszínű programsorozattal ünneplik az Egri Bikavér születésnapját idén Egerben, október 18-a és 25-e között. Az Egri Bikavér ünnepi napok fókusza 2024-ben az Egri Bikavér kultúra, művészetek és a gasztronómia kapcsolata. Felfedezni hívják a borszeretők mellett azokat is, akik szívesen megismerik, hogyan erősíti több száz éve a közösségi összetartást az Egri Bikavér, vagy miért tartja folyamatosan lázban a borvidék borászait és séfjeit ma is ez a különleges bortípus. Hogy mennyiben alakult át a Bikavérnapok és mire helyezték most a hangsúlyt, arról Farkas László, az Egri Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke beszélt a csütörtöki sajtótájékoztatón.
Egy folyamat részeként alakul, és Egerben a gasztronómia nem volt kiteljesedve. Más borvidékeknél, például Szekszárd, Villány, a borászat a saját szállodájával, a saját éttermével egy bizonyos fokú előnyt élvez, mert saját, a borait tudja párosítani a saját éttermében, és úgy kínálja föl. Ezt a hiányt próbáljuk pótolni az Egri Bikavér vonatkozásában, és ezért a gasztronómia az egy kulcsfontosságú kérdés lett. Itt jól bizonyította a Csillag Weekend alkalmával, hogy erre van igény, és ez szépen működik, és ezt a Bikavér ünnepi napok keretében is szeretnénk tovább fejleszteni. Így a gálavacsora keretében, ami a világon bárhol megállná helyét, olyan magas színvonalú, tehát ez egy kiváló lehetőség, hogy a Egri borversenyen aranyérmet nyert borok párosításával kínáljuk a mocok étteremnek a különlegességeit, de egyéb éttermek vonatkozásában is lesznek programok, ahol a zsűri, illetve a kijelölt zsűri, illetve a fogyasztók is véleményt nyilváníthatnak arról a párosításról, ami a Bikavér és az adott étel vonatkozásában eszükbe jut, vagy amilyen élményt nyújt az nekik.
Koklács Kata, az Egri Borvidék marketing vezetője arról szólt, mely napokat emelni ki az idei programsorozatból.
Az október 18-át, az Egri Bikavér vacsorást, ez pont a születésnapja is a Bikavérnek, és a másnapi szombati 19-én az Egri Bikavér Grand kóstolófesztivált. Látszik az, hogy mit szeretnek már a fogyasztók, és ezt le kell követni. De a fiatalítás az... Ez egy nagyon nehéz dió, mert ezzel most mindenki küzd, hogy hogyan tud fiatalokat bevonzani. Én mindig azt mondom, hogy hagyjuk őket egy kicsit. Mi se szerettük, hogyha nagyon megmondták, hogy kellene, hanem csak finoman kell őket tanítani. Én ezért szeretném nagyon, hogyha a Grandra sok fiatal tudna jönni. Olcsó a belépője, egy nagyon olcsó ez a mesterkurzus, és nagyon sok fiatalt várok, de nem lesz pusolás. Én annak örülnék, hogy egy nagyon vegyes réteg jönne korosztályban, mint régen az Egri Bikavér ünnepi napok a Dobótéren, nagyon régen, amikor én a szüleimmel mentem, voltam 20 éves, de alapvetően a 40-50 pluszosokkal boroztam, és jó volt.
A Városháza és az Idősek Otthona után energetikailag korszerűsítik Nyírbátor szociális szolgálatának épületeit is. A munkálatok ideje alatt is elérhetőek lesznek a szolgáltatások a város egyik korábbi iskolájában. A fejlesztést 300 millió forintos Európai Uniós forrásból valósítják meg. Máté Antal polgármestert hallják.
Szerencsére uniós forrásból több energetikai beruházást is nyert a város. Ebből kettő már a végéhez közeledik, ez az egyik a Városháza, a másik az Idős Otthon épülete. De a legfontosabb, legtöbb feladatot ellátó szociális szolgálatunk központi épületének a felújítása az elmúlt hónapban indult el. Ez egy teljes átépítés jelent, gyakorlatilag a falakig visszabontjuk az épületet. Ez azért nagyon fontos, mert itt több ezer embernek a szociális szolgáltatásait irányítjuk, koordináljuk, vezetjük. úgyhogy ez a beruházás azért egy fél évig fog tartani, addig a szolgálat egy másik épületbe költözött, és majd várhatóan tavasszal költözik vissza, addigra az épület teljes egészében nem csak energetikailag, hanem minden egyéb szempontból meg fog újulni. Korábban iskolaépületként működő kettes iskolába költözött át a szociális szolgálat. Egyébként korábban itt ebben az épületben már működött ilyen típusú szolgáltatás. Nyilván az érintetteket erről megfelelően tájékoztattuk, és most a következő fél évben ott várják az ügyfeleket, és majd arra kell odafigyelnünk, hogy a visszaköltözés is hasonlóan zökkenőmentes legyen.
Egy vidéki városban működő gyorséttkezde valós forgalmát, az üzlet kamera felvételei, valamint a cég saját laptopjába mentett rendelési számlázási adatai alapján rekonstruálta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Minden hatodik értékesítését eltitkolta a cég, azok ugyanis nem szerepeltek sem az online pénztárgép, sem az online számla adatbázisban. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal nemzetközi szinten is egyedülálló módon használja fel, elemzi a rendelkezésre álló adatállományt, és rendkívül szakszerűen pontosan szűri ki a kockázatos adózókat. A NAV széleskörű ellenőrzési repertoárját, hatékonyságát igazolja a bevétel eltitkoló gyors étkezde ügye, amely a kockázatelemzőknek lett gyanús. Az étterem bevétele ugyanis jóval alacsonyabb volt, mint amire következtetni lehetett az ételfutár cégek kiszállításáról szóló számláiból. A revizorok helyszíni ellenőrzéssel az étkezdében működő informatikai eszközökről, az adózó saját laptopjában rögzített forgalmi adatokról és a kamerák felvételeiről is adatmentést végeztek. A laptopon talált adatbázis rendelési adatokat, számlaelnevezésű bizonylatokat tartalmazott. A revizorok ezt az adatállományt vetették össze az online számlázó program és az online pénztárgép adataival. Kiderült, hogy a vizsgált bizonylatok körülbelül egyhatodának nem volt nyoma sem a kiállított számlák, sem a pénztárgép adatai között. A laptopon tárolt bizonylatok tanúsága szerint az összes ilyen kérdéses számlát készpénzzel fizették ki. A revizorok a kamerafelvételeken is egyértelműen azonosítani tudták ezeket a megrendeléseket. A széleskörű adatgyűjtés alapján bebizonyosodott, hogy a valós bevételi adatokat a laptopon tárolt bizonylatok tartalmazzák. Így pedig már arra is lehetőség adódott, hogy a valós forgalmat összevessék az adóbevallásokban szereplő információkkal. Kiderült, hogy a 2022-es adóbevallásban rögzített összeg több mint 3 millió forinttal, a 2023-as pedig több mint 5 millió forinttal maradt el az adózó adatbázisában szereplő valós bevételi adattól. A vállalkozást így több mint 1,6 millió forint áfa és mintegy 130 ezer forint turizmusfejlesztési hozzájárulás pótlólagos kötelezettség terhelte.
Augusztus végén, szeptember elején kezdődött a szarvasbőgés, ami az ország nyugati területein kezdődik, és az északkeleti ország részben akár novemberig is elhúzódhat. A rendőrség és a vadásztársaságok fokozott óvatosságra kérik a közlekedőket, mivel a párzás időszakában a vadak mozgása még kevésbé kiszámítható, mint máskor. Bonyolítja a helyzetet, hogy a vadak vándorlása folyamatosan változik, amiben szerepe lehet az élőhelyeiken bekövetkezett változásoknak, például a megszokott ivóhelyeik kiszáradásának, illetve egyes területeken a nagy beruházások okozta zajterhelés is elvándorlásra kényszeríti őket. A részletekről Kovács István Jánost, az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei területi szervezetének titkárát hallják.
Aki a természetet járja, az már tapasztalhatja is, hogy már most itt az észak-magyarországi erdőben is hangolnak a gímszarvasok. Ez azt jelenti, hogy esténként egy-egy bika hallatja a hangját. Gyakorlatilag ez a szarvasoknak a násza, a párzási időszaka. Ez Dél-Magyarországon kezdődik augusztus végén, és nálunk fejeződik be Észak-Magyarországon itt október eleje, szeptember vége felé. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor ugye a szarvasbőgésben aktívabbak az állatok, olyan helyeken is esetlegesen felbukkanhatnak, ahol egyébként nem nagyon szoktak. Más a napi aktivitásuk, tehát olyan időszakban is felbukkanhatnak esetlegesen, ahol nem szoktak. Illetve hát ugye azért pozitív az, hogy ilyenkor ugye este hajnalban éjszaka zeng szarvas bikáktól az erdő, azért nálunk ez a szeptember 10-15-ig körül kezdődik intenzíven, és hát ahogy az őzbaknál is szoktuk mondani, ilyenkor azért nem árt a fokozottabb óvatosság, főleg az erdei utakon, hiszen az önben azért szarvasbőgés az erdeinkbe zajlik. Két dolog van, egyik az, hogy ott marad a helyszínen a vad és elpusztul, illetve szarvasnál gyakran előfordul, hogy egy nattesi állatról beszélünk, hogy elmegy a helyszínről, elszalad. Ugye itt az autós gyakran azt gondolja, hogy az állat akkor éli tovább világát, hát nagy valószínűséggel nem, tehát ha az autóba is keletkezik egy jelentős kár, az állatnak is olyan sérülést okoz, ami később ugye a pusztulását okozhatja. Ezért is nagyon fontos még akkor is értesíteni a jogosultat, ha nincs a helyszínen a tetem. Sző felkészült arra, szakmailag ugye megfelelő szakmai képzettsége, illetve szükséges ugye utánkereső vadászkutyával, vérebben, hogy megkeresse ezt a sebzett, sérült vadat. Akkor is fontos értesíteni, ha nincs a helyszínen vad, de ezt a rendőrhatóság képviselője tudja, hogy ki az ott a helyszínen a vadászat jogos.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Idén is véradást szervez a Szent István Rádió és Televízió. Szeptember 23-án, hétfőn 14 és 18 óra között az egri érseki palotában lesz lehetőség segíteni, ahol a véradók majd ajándékcsomagot is kapnak. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével jöhet létre. A Katolikus Karitász Legyen Öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtő programja évente közel 10 000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít egyenlő esélyeket tanévkezdéskor hazánkban. Az iskolaévre készülve a segélyszervezet országos központjában még a nyáron átadták az első tanfelszereléseket, és azóta is folyamatos a juttatás. A Katolikus Karitász országos jótékonysági akciója évek óta nagy terhet vesz le a nehezebb körülmények között élő családok válláról az iskola év kezdetén, köszönhetően a beérkező pénzadományoknak, a használt és új iskolatáskák, füzetek sorának. A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója vasárnapig még tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat teljes egészében az iskolás gyermekek támogatására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozása is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján, a www.karitász.hu oldalon keresztül iskolakezdés megnevezéssel. A központi bankszámlaszámra is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Ezzel együtt a jótékonysági szervezet egyházmegyei központjai helyi szinten is várják a diákok sikeres tanévkezdését megalapozó tárgyi és anyagi hozzájárulásokat. A tanévkezdete után nem sokkal újra útnak indultak a Sátoraljóújhelyi Szent István Katolikus Technikum pedagógusai a térség általános iskoláiba, hogy bemutassák képzési palettájukat és mindazt, amit az őket választó diákoknak kínálni tudnak, mondta el a szerdai Sárospataki iskola látogatás alkalmával Sebes Péter igazgató.
Hát ugye elsősorban, hogy a Szent István gimnáziumot és technikumot bemutassuk, nagyon az első kézben annyira a szakképzés világa annyira gyorsan változik, a szülők többsége ugye a köznevelést ismeri, és akkor olyan egyedi specialitásokat, amely az intézmény specialitása is, illetve a rendszernek a specialitása, azt szeretnénk elmondani, és ugye büszkén mondjuk el, hogy mind a három ágazatunkban okleveles technikus képzést folytatunk, ugye az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködve, amely nekünk azért egy hatalmas nagy szakmai elismerés, illetve hát az egyetemmel szeretnénk még szorosabbra zárni a kapcsolatot, hiszen az oktató és nevelünk, ami nálunk elkezdődik, az nyilván az egyetemen is folytatódik a diákoknál, és azért azt elmondani, hogy a pontszámításnál, egy okleveles technikus képzésnél mondjuk ötszörözheti majd a pontjait, ami neki egy komoly és fix bejutást jelent, azt, hogy az egyetem neki 30 kreditpontot beszámít, ami egy fél évet jelent, ezeket mind személyesen el tudjuk mondani a szülőknek.
Milyen térséget ölel fel ez az iskola látogatás?
Ugye szoktuk mondani, a Hegyközi és a Bodrog között Sátorai a Újhely mellett, illetve hát nyilván Sárospatakon is az intézmények, egy a Szent Erzsébet általános iskolában mindig nagy szeretettel várnak, és ott Sátorai a Újhelybe is ugye minden intézményt igyekszünk felkeresni, nem csak a szülőkhöz, hanem hogyha engedi az intézményvezetés, akkor a nyolcadikos diákokat is meglátogatjuk, illetve a pályaorientációs napon is megjelenünk, illetve szeptember 26-án indul, amire szintén felhívtam a figyelmét a kedves szülőknek, a előkészítő, ahol ugye a felvételi előkészítőt, a felvételire készítjük fel a diákokat, a nyolcadikos diákokat, és ennek a végén pedig 16 óra 30-kor egy szülőértekezletet is tartanánk a nyolcadikos kedves szülőknek, de nyilván hát ezt még plakátoljuk és még hirdetjük addig.
Ugye itt vagyunk a határ közelségébe, esetleg a Felvidék fele is próbálnak terjeszkedni.
Igen, ugye a törvény lehetőséget ad rá, hogy diákok érkeznek, és vannak diákjaink, jó diákjaink vannak a Felvidékről, tehát őket is igyekszünk megszólítani. Ott is, amely intézmény bejelentkezünk, és engedi a vezetés, hogy elmenjünk, és ismertessük az iskolát, akkor nagyon szívesen megyünk. Igyekszünk ott is minden intézménybe eljutni.
A tanév kezdete után nem sokkal újra útnak indultak a Sátoraljói-helyi Szent István Katolikus Technikum pedagógusai a Telség általános iskoláiba, hogy bemutassák képzési palettájukat és mindazt, amit az őket választó diákoknak kínálni tudnak. A szerdai Sárospataki iskola látogatás alkalmával az igazgató nyilatkozott rádiónknak, Sebes Pétert hallották. Szeptember 14-én lesz a Szent Kereszt búcsú Egerben, az Egri Fertálymesteri Testület szervezésében. A búcsúj menet a régi püspöki székesegyházból, a várból indul, aznap 15 órakor. Cél a Nagyeged-hegy és az Egeden újra megjelenő Szent Kereszttemplom, írják a szervezők. Pénteken kezdődik és vasárnapig tart Egerben a fájdalmas anyabúcsú. Az első szentmise szeptember 13-án 17 óra 30 perctől lesz a Servita templomban, majd keresztút következik. Szombaton aztán 15 órától Mária keresztútja, 16 órától katekézis Máriáról Demkó Balázs atyával, 17 óra 30 perctől pedig Holló Gábor atya mutat be szentmisét a családokért, ezután 18 órától szentségimádás következik. Szeptember 15-én vasárnap Szabó József Béla atya szentmisét celebrál a betegekért, 9 óra 30 perctől a hétfájdalmú szűzanya rózsafüzérét imádkozzák a hívek, majd 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmisek körmenettel. Ezt a misét dr. Lincenbold Levente bírósági helynök celebrálja. Délután 3 órától pedig Lorettói litánia kezdődik. Minden évben közel 1500 szlovák és magyar érkezik Magyarország katolikus nemzeti kegyhelyére, hogy közösen imádkozzanak a békés együttélésért, amelynek hatása Mátra Verebély Szentkút kegyhelyi igazgatója szerint már érezhető. A kegyhely 20 kilométerre fekszik a szlovák határtól. A magyarok és szlovákok évszázadok óta zarándokolnak nemzeti kegyhelyünkre, és nem csak a déli országrészből, hanem messzebbről is érkeznek hívek Szentkútra. A kötődés a magyarok részéről nagyobb, de a vegyes házasságok miatt már nagy számban érkeznek szlovák nyelvű hívek is, akik miatt a kegyhely teljes területén három nyelven, magyarul, angolul és szlovákul történik a tájékoztatás. Évente közel 1500 szlovák érkezik az imanapból szlovák búcsúvá fejlődött zarándoklatra, amelyet minden évben a fájdalmas anya ünnepén tartanak. A szentmise szlovák nyelven hangzik el, és a Füleki Ferences testvérek segítségével a gyóntatás is szlovák nyelven zajlik. Közel 20 éve született egy megbékélési nyilatkozat a püspöki karok által két nyelven, miszerint mindkét nemzet kölcsönösen imádkozik a nemzetek békés együttéléséért, így ez minden évben egyben a mise szándék is. Úgy érzem, hogy a kölcsönös megértés növekedett, ugyanakkor a történelem feldolgozása még mindig feladatunk. A katolikus hit összekapcsol bennünket, és ez egy jó terep arra, hogy előre mozdítsa a szándékot, mondta a kegyhelyi igazgató Orosz Lóránt. A szlovák búcsú idén, szeptember 14-én szombaton lesz, ahol a 11 órás szentmisét Bernard Bober kassai érsek mondja. A Diósgyőri Római Katolikus Plébánia templom ismét otthont ad a már hagyományos Diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 15-én 10 óra 30 perckor a Diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Mándi Zoltán aranymisés pápai prelátus celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programban a diósgyőri óvodák, iskolák gyermekeinek műsorát követően fellép a Színvavölgyi Néptáncműhely HMI utánpótlás csoportja, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes. A zenit a zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány énekesei, Miskolc Német Nemzetiségi Önkormányzatának énekkara. A kulturális programot a Számadó Zenekar Táncházzal egybekötött műsora zárja. A plébánia udvarán délután 4 órától Csigabiga óriás buborék show szórakoztatja a gyerekeket, és a hagyományoknak megfelelően a plébánia előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja a látogatókat. A búcsú 18 órakor a templomban szentmisével zárul. Ebben az évben a szeptember 14-15-i hétvégén tartják Monokon a híres kávária búcsút. A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére szervezett nagy búcsú a templomi gyülekezéssel kezdődik szombaton délután 4:30. 10 perccel később gyalogos zarándokmenet indul a temetőben található káváriához. Közös keresztút a stációknál, majd a 18 órakor kezdődő szentmisét Marosi Balázs szerencsi káplán mutatja be. Ezt követően a templomban rózsafüzér imádság, ájtatosságok. 21 órakor szentségkitétel, majd közös és egyéni szentségimádás este 10:30. Másnap, szeptember 15-én, vasárnap 8 óra 30 perckor a templomban görög-katolikus liturgia, gyónási lehetőség lesz. Az ünnepi szentmisére 10 óra 40 perckor indulnak gyalogos menetben a templomból a káváriára, hagyományosan a Gönczi Nagykereszt kíséretében. A szentmise 11 órakor kezdődik, amelyet Juhász Ferenc pápai káplán, kanonok, esperes, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke Miskolc Mindszenti plébános celebrál. Hazaindulás előtt a kegytárgyakat megáldják, szeretettel várják a híveket és atyákat. Szeptember 20-án pénteken 15 órától a Vívitányi Kávária dombon keresztutat végeznek, utána 16 órától szentmise lesz a Vívitányi Szent Anna templomban, szeretettel várják a híveket. Végezetül ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már a világhálón, de tapasztalatunk, hogy egyre többen az alkalmazásokat részesítik előnybe, ha mobil használatról van szó. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Domán Vivien, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. I
A régió sportja. A csehországi Brno adott otthont a 19. European Kids Athletics Games elnevezésű nagyszabású nemzetközi gyermekkorosztályos versenynek. 9 csoportban 101 csapat lép pályára hétköznaponként a Nyíregyházi Városi Stadionban a kispályás labdarúgó bajnokságban. 13 csapat lépett pályára a harmadik nemzetközi gyarmati vigasságok utánpótlás labdarúgó tornán. Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi kosárlabdaese és a DVTK Kosárlabda Akadémia. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A csehországi Brno adott otthont a 19. European Kids Athletics Games elnevezésű nagyszabású nemzetközi gyermek korosztályos versenynek. A Miskolci Sportiskola színeit képviselő Beke Adrien a 2011-es születésű korcsoport nem kevesebb, mint 101 indulót számláló 800 méteres számában állt rajthoz. Zámbori Atos Zoltán tanítványa 2:25,8 másodperces egyéni csúccsal a rendkívül előkelő 6. helyen érkezett célba. 9 csoportban 101 csapat lép pályára hétköznaponként a Nyíregyházi Városi Stadionban a kispályás labdarúgó bajnokságban. Az 58. szezonban már 3 új műfüves pálya is a játékosok rendelkezésére áll. Az őszi idényben 600 mérkőzést játszanak majd le a csapatok. Dajka László főszervezőt hallják.
5 csoportban 12 csapat szerepel, az öregfiúk első osztályban utolsó pillanatban egy csapat sajnos nem vállalta, itt 11 csapat lesz, és az ő ellenfele, aki ide van sorsolva, az mindig szabadnapos lesz, és van 3 tízes csoportunk is, az EF és az öregfiúk 3 tíz csapat szerepel majd, viszont ezekben a csoportokban 3 kört fognak játszani, a csapatok 27 fordulóra kerül sor, Összesen 600 mérkőzést játszunk majd le ősszel, és 600-at majd tavasszal. Tehát 1200 mérkőzésünk van általában a bajnokságban, és mellette még a terembajnokság is kiegészül, hiszen nincs nálunk szünet. A megyéből 15 településről érkeznek hozzánk, Hajdú megyéből is, tehát a Tiszagyalóháza ese csapata Hajdú megyéből érkezik hozzánk. Nagyon népszerű a mi bajnokságunk, egyre többen jönnek hozzánk Csengértől egészen Tiszadobig, tehát a megye minden pontjáról jönnek hozzánk, élvezik ezt a szervezett bajnokságot, és kitűnő körülmények között tudnak játszani. Megépült egy csodálatos szabadidőközpont, ahol a csapatok ideérkező játékosai át tudnak öltözni, majd az öltözőbe ruhájukat nem hagyják természetesen benne, és a mérkőzés végén le tudnak tussolni. Játékvezetőknek külön helyiség áll majd rendelkezésre, és hát nem egy utolsó szempont a kispályás labdarúgásnál, hiszen egy szabadidő sportos esemény, hogy amikor vége van a mérkőzésnek, akkor a földszinten egy csodálatos söröző kerthelysége terasszal fogja várni a csapatokat, és mögöttük viszont zajlanak majd a további mérkőzések.
13 csapat lépett pályára a harmadik nemzetközi gyarmati vigasságok utánpótlás labdarúgó tornán. A részletekről Iszák Tibort, a fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület elnökét hallják.
2020-ban, mikor létrehoztuk néhány barátommal az egyesületet, és engem megválasztottak az egyesület elnökének, akkor elhatároztuk, hogy a térség utánpótlását egy kicsit megpróbáljuk összefogni, és szeretnénk, hogy a Szatmári térségből az itt tanuló, az ide született gyerekek szintén kapjanak lehetőséget a tehetségüknek a kibontakoztatására. Elég jó úton haladunk, azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal van az utánpótlás kereteink között, akik nagyra fogják vinni. Vannak már olyan eredményeink, amelyek azt mutatják, hogy jó munkát végzünk, lányi fociba is, fiúba is. Vittek el tőlünk már a Fradiba, az Illés Akadémiára gyerekeket, illetve a Lokival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot együttműködő partnerként. Én azt gondolom, hogy ezek a srácok megérdemlik ezt a lehetőséget.
Most pedig Geletai Zoltán szervezőt hallják.
Mi ezt már elkezdtük 2023. decemberében szervezni, hiszen tudjuk, hogy ezek a kiemelt akadémiák, mint a Dunaszerdahely, a Sepsiszentgyörgy, akár a magyarországiak közül a Ferencváros, a DVSC, a Kisvárda, akár a Barsz Akadémia, vagy a Nyíregyházi Bozsik is előre lekötött programjuk van. Úgyhogy mi már ezt elkezdtük 2023. decemberében szervezni, és így folyamatosan építettük. És én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, tehát az a lényeg, hogy elindult ez a mai rendezvényünk sikeresen, zökkenőmentesen. És természetesen ez egy óriási öröm számomra is, hogy tegnap, amikor megláttam a Dunaszerdahelyet, hívtak, hogy közelednek egy óriási buszra, és akkor el is gondolkodtam azért, hogy fehérgyarmatra egy ilyen egyesület, egy ilyen klub elfogadja ezt a meghívást, akár a Sepsiszentgyörgy, tehát nem kevés kilométert utazva ezzel. Ugye nyilván egy határon túli elszakított területén is jó magam kárpátai vagyok, úgyhogy ez nekem is szívem ugye. Nagyon jó nekem itt látni ezeket az egyesületeket, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt így sikerült összehoznunk, és elfogadták a meghívásunkat ezek az egyesületek.
Végül Végendrét, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei versenybizottságának tagját hallják.
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen kellenek ezek az utánpótlás tornák, ismerkedés, gyerekek egymással, edzők, jó kapcsolat kialakítása, és így lehet szerintem tovább fejlődni, vagy tovább építeni ezt az egész utánpótlás vonalat. Én, mint a Vármegye Labdarúgó Szövetség versenybizottságának a tagja, mondanék egy-két dolgot a megye labdarúgásáról. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben azért nagy öröm számunkra, hogy a Nyíregyháza Spartacus NB1-es lett, az NB2-ből ugyan kiesett a Kisvárda, de Kisvárdán is van egy nagy bázis a labdarúgásnak, illetve nagyon hosszú ide után 4 csapatunk indul az NB3-ban.
Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Kosárlabda Ese és a DVTK Kosárlabda Akadémia. Balogh Bélát, a Nyíregyházi kosárlabda ese elnökét hallják.
Már egyik se régen próbálkozott a női szakágon az utánpótlás neveléssel, elindítottuk, hiszen ahogy a fiúkat U11-U12-ben neveltük, ott természetesen lányok is csatlakoztak, hiszen ott még vegyes korosztályban indulhatnak, vagy vegyesen indulhatnak a gyerekek, és a lányokkal későbbiek során tovább folytattuk a munkát, és így lett U14-es, illetve U16-os csapatunk is. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a lányok esetében nehezebb a kiválasztás, sokkal kevesebb lány kosárlabdázik, mint fiú. Így szükségünk volt egy olyan erős szakmai partnerre, akitől rendkívül sokat tanulhatunk, nagyon sok tapasztalatot át tudnak nekünk adni, így tárgyaltunk a hozzánk nagyon közeleső DVTK akadémiával, és ott nyitott fülekre találtunk, és nagy segítőkész szakember gárdára, úgyhogy velük ezért kötöttük az együttműködési megállapodást. Ennek vannak egyrészt tárgyi és ugye szakmai segítségnyújtás, ilyen például az, hogy közös néven indulnak az U11-U12-es és U14-es korosztályú leánycsapataink, méghozzá Nyíkse DVTK néven szerepelnek majd a regionális bajnokságban. Ehhez kapunk egyébként némi tárgyi támogatást, labdákat, mezeket, és természetesen nagyon erős szakmai hátteret, hiszen mind a kiválasztásnál, a toborzásnál is jelen lesznek a DVTK szakemberei, valamint edzőinket is képzik, a gyerekek edzőmérkőzéseken vehetnek részt a DVTK-nál, a kiválasztásokra meghívást kapnak, szóval figyelemmel kísérik a szakmai munkát itt nálunk, a DVTK szakemberei, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb már Euroligás csapatba és válogatottba, illetve a DVTK NB1-es csapatához is kerülnek majd nyíkses lányok. Vannak már Palánta programban is lányok, valamint U11, U12, U14 és U16-os korosztályban is indítunk csapatot.
Elárulta azt is, milyen programok várnak rájuk a következő időszakban.
Több rendezvényünk is van, ilyenkor nyilván már a családi napban is gondolkozunk, illetve most hosszú idő után a Covid-ot követően újra megrendezzük Nyíregyháza megyei jóváros támogatásával többek között a Jósavárosi streetball pikniket. Ez azt jelenti, hogy mind a környéken lakókat, de akár másonnan is, és nem csak nyíkséseket várunk arra, hogy streetballozzanak egész nap, egészségügyi szűréseken vegyenek részt, prevenciós tanácsadáson, valamint vetélkedőkön nyeremények lesznek, ajándékpólók lesznek, tehát egy igazi önfelett vasárnap lesz május 26-án. Szeptemberben pedig tervezzük a tavaly elindított U14-es fiú tornánkat, amely az első medusa torna után most már itt a második ilyen jellegű tornánk, és szeptember elejére tervezzük ezt, és bízunk benne, hogy sikerül nemzetközivé tenni, és külföldi csapatot is hívni.
Most pedig Magyar Gergelyt, a DVTK Kosárlabda Akadémia igazgatóját hallják.
Mindenhol tud tanulni az ember, én azt gondolom, tehát ez abszolút független attól, hogy mekkora egyesületről van szó. Én nagyon örülök annak, hogy a Nyíkse minket választott, és azt gondolja, hogy partnerek tudunk lenni egy ilyen együttműködésben. Elsősorban nyilván nem titkoljuk, hogy a mi célunk az, hogy ebben a régióban is megtaláljuk azokat a tehetséges utánpótláskorú lányokat, akik akár profi kosárlabdázót, vagy akár utánpótlás, vagy felnőtt válogatott szintű játékosokat tudunk képezni. Elsősorban ez volt az, ami minket motivált ebben az együttműködés megállapodás megkötésében, de természetesen azt gondoljuk, hogy más egyéb területeken is, akár a szakmai oldal tekintve együtt fogunk tudni működni, és egy közös gondolkodás által fejlődni, illetve fejleszteni mindkét egyesületben a gyerekeket. Elsősorban eddig ugye a megye határon belül próbáltuk megtalálni ezeket a tehetséges sportolókat, de azt veszük észre, hogy egyre nehezebb dolga van minden egyesületnek sportáktól függetlenül. A mai gyerekek már egyre kevésbé akarnak sportolni, és ezért kénytelenek vagyunk kilépni a megye határon túlra is, és ebben a régióban megkeresni azokat, akik elhivatottak és akár vagy tehetségesek, úgyhogy ebben is gondolkodunk a jövőben is. Ambus Erzsébet, aki a kiválasztásért felelős szakember nálunk, ő hatalmas munkát végez ebben az évben, és több olyan gyerekkel, illetve szülővel, egyesületekkel, korosztályos csapatokkal kapcsolatban van, akik már több euroligás mérkőzésen is részt vettek nézőként, és azt gondolom, hogy az a millió, az a közeg, az a létesítmény, ami ott nálunk van, az önmagáért beszél, és egy hatalmas élményt nyújt a gyerekek, illetve az edzők, szülők számára is, úgyhogy ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy vonzó erő és hatalmas élmény is mindenkinek.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusaival imádkozunk együtt.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,